Talán már nem akart felelni. Talán már nem akart többet rendbe hozni dolgokból. Még egy darabig mozgott, ketyegett öreg szerkezete, aztán mindig lassabban kezdett ketyegni. Egyszerre megállott. Apám! Sikoltott Lizi. Órás bácsi! Jeltott megrendülve Kavacki. A régi szerkezet még egy utolsót ketyegett, aztán megszűnt ketyegni. Az óra teljesen elromlott. Nem volt mester, aki többé megindítani tudta volna. Így jutott Kavacki, de Nisder egyszerre egy nagy csomó régi órához, egy ódon házikóhoz, és egy ódon házhoz, egy szőke, kontyos, fehér arcú kisasszonyhoz. A kisöreg órásmester elment azon szomorú fűzfák alá, ahol nincsen sem jó, sem rossz óra, áll minden óra, de a heidelbergai órák ezután is tovább jártak, különösen azok, amelyek némi nemű összeköttetésben voltak az öreg órásbácsival. Így a rézóra, amely hajdan fél száz esztendőt töltött a hosszú bársony mellény zsebében, éppen olyan nyugodtan ketyegett tovább, mint a most is a mellényben volna. Pedig csupán egy fiókban volt, amelyet Kavacki minden nap felnyitott, és kegyeletes hangulatban forgatta meg a kulcsot az órában. A sötét barna nagyapó a sarokban, amely színével azon az ó tajtékpipákhoz hasonlított, amelyeket Kavacki hajdanában a szülői házban látott, ugyancsak bőséges figyelemben részesült a diák részéről. Olyan aggodalmasan közeledett minden nap a vén órához, mint a legalábbis valami igen nagy zavar volna már keletkezőben, oda lenne a föld alatt, ahol az órások és királyok összefont karral feküsznek. A zavaroknak elejét vendő szorgalmasan húzogatta fel a lábasóra ólom nehezékeit. Így, né öreg, mondta megelégedetten, amikor elkészült a munkájával. És az óra komolyan kreccsentett egyet-kettőt, már éppen amennyit tudott. Olykor még azt is sajnálta magában Kavacki, hogy nem tanult meg oboázni gyermekkorában. Esténként így bátran helyettesíthetni az öreg urat, és az utca kései járókelői azt gondolhatnák magukban, az öreg Vard Sámuel nem is halt meg, pedig mindjárt azt hittük már felőle. De fájdalom, oboázni nem tudott Kavacki. Hát, Lizi körül, hogyan töltötte be hivatását? Itt némely akadályok mutatkoztak, mert Lizihez semmiféle órakulcsot nem találta Vard Sámuel hagyatékában. Lizi talpig gyászruhában napközben a templomokat járta, este pedig úgy eltűnt kis szobácskájában, hogy Kavacki nem is értette egészen a dolgot. Egyedül kellett üldögélnie a nagyszobában, ahol annyi kedves zene hangzott, és mély gondolatai közepette, miatt a legsajátságosabb füstkarikákat eregette, részben a mennyezet, részben a rézmetszetek felé, nem zavarta meg senki. A költő is egyszerre megváltozott Vard halála után. Mintha csak az öreg órásmester iránt érzett, tisztelet tartotta volna eddig vissza a rossz indulatokat Pogrányiban, egyszerre valamennyi gonosz ördög jelentkezett az ifjúban. Naphoz a csavargott a poprát kutya társaságában, és este is csak azért jöttek haza nyakik sárosan, porosan, hogy folytassák kalandozásokat az éjszakában. Pogrányi Korhely bursok társaságába keveredett, akikkel reggelig nótázott, és akkor poprád mindenféle rossz szokásokat tanult meg, néha csak reggel felé, és úgy tudott hazatalálni az azelőtt szelíd költő, hogy a kutya belekapaszkodott a köpenyege sarkába, és vitte, vezette hazafelé a jól ismert úton. Kavacit eleinte nagyon meglepte ez a sok mindenféle változás. Az nem volt éppen ellenére, hogy az órákkal kellett bajlódnia, de a Pogrányi dolga sehogy sem ment a fejébe. Mi történt ezzel a fiúval? Kérdezgette magában, és mivel felelni nem tudott rá, még inkább csodálkozott a dolgon. Máskor, holdvilágos éjjeleken hirtelen csak arra ébredt, hogy Pogrányi egy rossz gitár mellett mindenféle költeményeket szaval utca közepén. És Poprád, hogy ő sem maradjon hátra, keservesen vonított hozzá, bár Pogrányinak szemmel láthatólag nem igen tetszett ez a kíséret. Gyakran keveredtek komoly összeütközésbe az alabárdos éjjeli bakterekkel, és Kavacki gyors közbelépésének volt csak köszönhető, hogy néha a verekedésre nem került a dolog. Kavacki betuszkolt a házba az elázott költőt, néhányszor oldalba döfte csizmasarkával a magáról megfelkezett kutyáját, és ezzel rendben lett volna a dolog. Pogrányi ilyenkor mindig sírva borult Kavacki vállára. Pajtás, nem érdemlem én ezt tőled, hagytad volna, hogy összekaszaboljanak azok a zsoldosok, Neked is, nekem is jobb lett volna. Kavacki dörmögve szabadkozott, mire Pogrányi szomorúan jelentette ki. Meglátod, még sok keserűséget okozok neked. Egyszer azzal jött haza a diák, hogy ő elköltözik innen. A szíve itt megszakad. Kavacki megveregette a Pogrányi vállát. Nem is tudtam, hogy ilyen derékfiú vagy. No, ennyire azért mégsem kéne bánkodni az öreg Vartor után. Igaz, hogy jó ember volt, de azért már mégis öreg ember volt. Pogrányi tétová bámult a barátjára. Jó ember volt, dünnyögte. Jobb ember is lehetett volna. Mindennek a betetőzése az volt, hogy Pogrányit egyszer csuromvizesen hozták haza. A diák beleugrott a folyóba ott, ahol legsebesebb az ár. Sehogy se akart beleegyezni abba, hogy onnan kihúzzák. Meg akart halni. Kavacki mérgesen, megdöbbenve fölmett Pogrányira. Megbolondultál, te kölyök? A diák csak nézett rá nagy bánatosan, és nem felelt semmit. Később csendes, látszólag nyugodt hangon szólalt meg. Én úgyis nem sokára elmegyek innen, hisz az esküvő után mit keresnék már itt? Mikor lesz az esküvőt, Kavacki? Kavacki, mintha csak most ébredt volna tudatára annak, hogy tulajdonképpen miféle hivatás is vár rá. Megtöbbenve bámult a diákra. Ki, a kis kisit? Erre nem is gondoltam. A diák csendesen folytatta. Pedig itt volna az ideje. A gyászév nem sokára letelik, Lizi pedig elunja a várakozást. Kavacki nagyokat nyeldesett. Persze, persze. Csak nem megfeledkezett a dologról, pedig titokban nagyon sokat gondolt rá. De hát Lizikével jóformán sohasem lehetett beszélni. Mit is beszélt volna vele? Én elköltözöm, mondta a diák. Azt mégse teszed meg, kiáltott el Kavacki. Ha már eddig együtt voltunk, most csak nem hagyjuk el egymást. A diák csak bólongatott a fejével, s másnap csak ugyan nem jött vissza. Elment valahová, a város túlsó végére lakni, és Kavacki hiába hívogatta. Nem jött. Még a Popradot se engedte be magához. A hűséges kutya azonban mégis elcsavargott minden nap arra felé, amelyre Pogrányi lakott, mint a híreket, üzenetet hozott volna a háztól. Kavacki esténként együtt ült Lizi kisasszonnyal, és nagyokat hallgattak. A leány csendesen ült, hímzése fölött és szeliden szomorúan felelgetett, a Kavackinak néha eszébe jutott valamit kérdezni. De Kavackinak ritkán jutott eszébe valami. Így aztán egy este mégiscsak ott lyukott ki Kavacki, hogy hirtelen felugrott a sarokból, és kalapját fejébe nyomta. Megyek a költőért, elhozom az a tacskót. Legalább felvidd itt a bolondságaival. Lizi felemelt az arcát. Ne menjen érte, mondta egyszerűen csöndesen. De Kavackival nem lehetett bírni, ha egyszer valamit hosszas megfontolás után a fejébe vett. Bolondos, jó gyerek a költő. Vajon miért ne ülhetne itt közöttünk? Dörmögte. Hagyja őt ott, ahol van, ismételte Lizi kisasszony. Kavacki vállat vont. Tudom biztosan, az öreg Vartúrnak se volna ellene semmi kifogása, meg aztán úgy szeretem azt a fiút, hogy nem tudok meglenni nélküle. Meg sem várva Lizi újabb ellenvetését, sietve hagyta a szobát, hosszú lépésekkel indult a költő felkeresésére. Pogrányi éppen valami levelet írogatott, amelyet összetépett, amidőn Kavacki belépett. Érted, jöttem, kezdte Kavacki. Gyere vissza hozzánk! A költő csendesen ingatta fejét. Kutya mája! Kiáltott a türelmetlen Kavacki. Jössz vagy viszlek! Hatalmas karjaival felkapta a költőt, és a levegőbe emelte. Egy-kettő, menjünk! Így került vissza Pogrányi a vartházba, ahol ezentúl esténként hárman ültek, és Lizi pengett a hárfát. A szép együtt létet az zavarta meg, hogy egyszer nem érkezett meg Magyarországból a szokásos pénzküldemény, de eljött helyette a nizsdei uralomnak a bérlője, Riminszky Kázmér, Kavackinak régi barátja. Azért jöttem személyesen, kezdte Riminszky, hogyha talán nem volna kedved hazajönni, György. Itt is megköthetjük a további szerződést, az uralomra nézvést. Hó, kiáltott föl Kavacki. Hát az öreg úr mire való? Az öreg urat egy biztos butaütés elszólította a nizsderi várból. Megírtam a levélben. Kavackit nem sújtotta le ugyan a hír, mindig hadilábon állt az apjával, de a megdöbbenés miatt percekig nem tudott szóhoz jutni. Az öreg úr meghalt volna, mondotta tréfász Riminszky. Becsületemre, láttam kiterítve. Hát, ha téged is bolondá akar tenni, úgyis az volt a fixa ideája, mint annak a bizonyos spanyol királynak, hogy szeretné látni a temetését. Mi történt azután, hogy ő meghalt?